Ha kérdéseid vannak.
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
Ha válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben.
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes kibeszéli podcast.
Szép napot kívánunk, kedves Roboraptor hallgatók, én Zsóti Rindi Dániel vagyok, ez pedig a Roboraptor Podcast legújabb idei első adása, amiben a Fekete Párducról fogunk beszélgetni tanult kollégáimmal, Mucsicska Lászlóval,
Hello, Bello,
Pongrácz Mátéval, sziasztok, és Szaniszló Róberttel.
Sziasztok!
No, az elmúlt egy hónapban ugye egy kicsit szüneteltettük magunkat, meg pihengettünk, és hát szerintem azért az elmúlt egy hónap jelentőség teljesen azzal telt a részünkről, hogy vártuk a Fekete Párducot.
Hogy végre elkezdhetjük a podcast szezon, mert egyébként nem volt miről beszélni.
Hát, dehogy nem, azért volt itt egy nem jut eszembe, a Cloverfieldnek a harmadik része, amiről akár lehetett volna.
Vagy hát nem. Ha akár mondjuk jó lett
vagy volna. Vagy akár nem.
Miért valaki tudott volna többet mondani arról, hogy mint az, hogy szar?
Nem tudom, én próbáltam kritikát írni róla három napig, és végül most azt mondtam, hogy tök fölösleges.
Most sokkal többet beszéltünk arról a filmről, mint amennyit az a film megérdemel.
Na, de viszont itt van a Fekete Párduc, amiről meg, ahogy észrevettem, itt akár így a körünkben is eléggé megoszlanak a vélemények, és ugye a háromnegyedes arányban kettőnknek egészen biztos vagyok benne, hogy tetszik, a Robertnek vannak bele elég érdekes kifogásai, de alapvetően nála is pozitív irányba megy.
Ezt eddig nem tudtam, de akkor most kitalálok valamit, jó?
Tök jó, hogy a Dani kitalálja a szerepeinket.
Igen, és László az, akinek viszont nem annyira jött be.
Így van.
Aki egyenesen gyűlölte.
Nem gyűlöltem, csak így. Szerintem nem jó film, de hát erről majd később.
Szóval a világ legszarabb filmje, azt mondom.
Akkor viszont mindenki mondja egy mondatba, de tényleg egy mondatba, hogy inkább igen, vagy inkább nem, és ugyancsak egy mondatba indokolja is meg, hogy miért. László?
Én... azt hiszem, hogy nagyon sokan sokkal többet gondolnak, vagy látnak bele ebbe a filmbe, mint amilyen valójában, és azért is dobom be ezt rögtön a legelején, hogy majd jól szét is szedjétek ezt. Én nem hiszem azt, hogy ez sokkal több, mint egy átlagos eredet történet. Nem hiszem azt sem, hogy bármilyen formában kiemelkedő lenne a Marvel Cinematic Universe-ben. Ez egy teljesen hétköznapi, tök átlagos szuperhős film.
Arra kérem az utána megszólalókat, hogy még ne Lászlóra reagáljanak, csak a maguk mondatát mondják el gyorsan.
Jó, hát nekem meglepően tetszett, mármint a meglepően azért mondom, mert a rendezőnek ugye az előző filmje, a Creed, az például nagyon tetszett, de valahogy a Black Pantherrel annyira nem vártam, és féltem is, hogy unalmas lesz, mert amúgy baromi hosszú, és egészen meglepően tetszett igazából.
Robert?
Én egyetértek Lászlóval egyébként, amellett, hogy amúgy tetszett a film, de valószínűleg ez azért lehet, mert a Fekete Párduc volt az a Marvel kínálatából, amitől abszolút de nem vártam semmit az égvilágon, sőt, igazából nem is érdekel, csak mivel tudtam, hogy fogunk róla beszélni, meg amúgy szeretnék egy kicsit képben maradni az univerzummal, Marvel-essel, ezért megnéztem.
Azt lehet, hogy én úgy értek egyet, amit a László mondott, hogy közben nem értek vele egyet?
Hát én igazából pont valami hasonlót akartam volna megfogalmazni, hogy én értem Lászlónak az álláspontját, mélyen nem értek egyet vele, mert szerintem valahol az igazság a két szélsőség között van. Én szerettem a Fekete Párducot, mint tematikát, mint filmet már kevésbé, mert nekem mint filmmel voltak problémáim, akár az, hogy hogyan épít, következik, vagy hogy milyen arányban vannak benne karakterek, vagy történetszálak, és az üzenetével, hogyha lehet ilyen pórjasan mondani, hogy üzenet, és akkor ezt kérek titeket, hogy fejtsük meg együtt, hogy akkor mi lehetett az az eszenciális tartalom, ami László szerint nem volt meg, szerintünk megvolt, Robert pedig kifogásolja, hogy ez egyáltalán létezik-e.
De szerintem itt arról van szó, amit László kifogásol, hogy így a szájába adjam a szavakat.
Kösz.
Hogy ugye nagyon ünnepelik ezt a filmet politikai, már idézés politikai okokból, szóval, hogy azon felül, hogy most jó vagy rossz film, mint blockbuster, mint látványfilm, mint szuperhős film, ugye, hogy van benne egy ilyen fekete empowerment üzenete az egésznek, hiszen nagyon hosszú ideig nem volt gyakorlatilag a Penge 3 óta, ami nem tudom, 2003-as vagy mikori, nem volt olyan szuperhős film, aminek fekete főszereplője lett
Hancock
volna.
2008.
Jó, akkor... De viszont olyan meg abszolút nem volt, ami reflektált volna a fekete, szóval hiába volt a Penge, a Hancock, vagy a Spawn, akik fekete karakterek voltak, azokban a filmekben abszolút nem jelent meg a tematika szintjén a feketességnek a helyzete, vagy az ő problémáik, ezekre meg reflektál a Black Panther, azért annyira nem mélyen reflektál, viszont mivel nem nagyon volt ilyen film, ez olyan, mint a Wonder Woman-nél, hogy hosszú ideje nem volt női szuperhős film, és akkor most van egy, és akkor most mindenki nagyon örül neki, pedig lehet, hogy amúgy ez egy teljesen átlagos, normális dolog lenne, nem is a film kiemelkedő, hanem inkább az, hogy valamiért az elmúlt 20-30-40 év alatt ez senkinek nem jutott eszébe, hogy akár lehet társadalmilag tudatos szuperhős filmet csinálni.
Csak azzal, amit mondasz, amellett, hogy az utóbbi rész, vagy az utolsó felével én is egyetértek, hogy lehetett volna társadalmilag tudatosabb filmeket csinálni, nem csak feketékről, hanem bárkiről, csak ez már önmagában hordozza a problémát, és hogy attól, hogy valaki fekete, attól miért kell, hogy egy film, amiben ő megjelenik, az automatikusan arról a társadalmi problémáról, vagy a bőrszíne által felvetett problémáról
nyilván
szóljon.
Nyilván nem kell, de épp most készült el a Black Panther, mert lehet, hogyha ugyanígy elkészül 5 éve vagy 10 éve, sokkal kevesebb a felhajtás, hiszen most ugye a maga az amerikai közhangulat is, a Black Lives Matter mozgalommal, meg a mindenféle feketék ellen elkövetett atrocitásokkal, ugye sokkal hangsúlyosabbnak, jelentősebbnek érződik egy ilyen film, ami valamilyen minimális szinten ugye reflektál ilyen problémákra.
De szerintem egyáltalán nem reflektált semmilyen problémára, vagy hogyha meg is próbálta tenni, az egy hamis állítás volt, vagy legalábbis egy sokkal komplexebb valóságra reagált nagyon-nagyon egyszerűséggel, és nagyon-nagyon torzan. Tehát például az, hogy a feketék el vannak nyomva. Ez szerintem nem igaz, vagy legalábbis nem úgy igaz, ahogy azt a filmben állították egyébként. És a legnagyobb probléma az volt, hogy a filmben ezt senki nem is akarta cáfolni, csak csupán annyit mondtak, hogy akkor az nem jó dolog, ahogy te ezt megközelíted ezt az elnyomást, az teljesen rossz dolog, máshogy kell megközelíteni, de ettől még a levegőbe hagyták, hogy a fekete az el van nyomva. A probléma szerintem az, hogy most már tényleg nem tudunk semmilyen olyan filmet, legyen az akármilyen zsánerben létrehozni, ahol, hogyha nem szerepel egy főszerepben egy fekete, egy kínai, egy nő, ahhoz rögtön ne tűzze ki rá valaki a zászlóját, valamilyen ideológiai zászlót, hogy na ez nekünk szól, ez értünk szól, és ezzel igazából a problémákat, vagy a feszültségeket, amelyek mondjuk rasszok között, vagy nemek között áll, azt így körülkontúrozza, a problémát nem oldja meg, viszont neonozva beszél arról, hogy lám, különbözőek vagyunk.
Nekem is ez a fő problémám ezzel, hogy egy csomó helyen olvastam azt, hogy milyen bátor kiállás és milyen komoly politikai üzenete van ennek a filmnek. De léci, mondjatok egyet. Azon kívül, hogy a végén van egy elég egyértelmű kiállás, az ostoba falakat épít, az okos meg hidakat. Ezen kívül mondjatok egy olyat, ami valóságos problémára mutat
de
rá.
Nem,
mert hogy, bocsánat, de az szerintem nem egy valós állítás, hogy azt kimondja valaki, hogy adjunk fegyvereket a tesók kezébe, mert hogy el vannak nyomba. Tehát, hogy ez nem egy valid állítás ezzel kapcsolatban.
Amit én még észrevettem, mind a mellett a szerintem egyébként sablon mellett, hogy az okos, az hidakat a
De mondjuk azt, hogy ez nem baj, hogy ez
nem, baj. Nem baj, mert egyszerű üzenete van, könnyen nem észhető, érthető, nem kell elgondolkozni, hogy akkor most
kimit. Nagyon szeretem is ezt a mondatot. Igen, benne.
Ez teljesen rendben van, viszont az egy nagyon érdekes felvetés, és kár, hogy itt ennyiben is maradt egyébként a beszélgetés, amikor ott a rinocéroszokat simogatták a Csalla meg
a másik
magánhangzóval, aki megszökött a getoutból a
Daniel Kaluuya.
Ő, és aztán biztos valahogy eljutott Wakandába. Például egy nagyon jó beszélgetés volt arról, hogy hogyan kellene a technológiánkkal, meg a tudásunkkal, meg a javainkkal segíteni a körülöttünk élő világot. Ez egy nagyon jó gondolat, ez egy nagyon szép dolog, és ez igazából elgondolkodtató. Tehát vannak szegényebb országok Magyarországnál is, és akkor mi ez be nekünk a felelősségünk, esetleg kell-e felelősséget vállalni egyáltalán a dolgainkkal, mások iránt. Ez egy szép dolog volt, viszont az tény, hogy a legtöbb dolgot nagyon felszínesen és nagyon sablonosan fogta meg a film, és erre igazából szégyen kitűzni egy fekete jogi zászlót.
Szerintem ezen a ponton kellene ismertetnünk a történetet. Wakanda eleddig egy harmadik világbéli országnak volt minősítve mindenki szemében, mert önmagukra ezt állították. A valóság ezzel szemben az, hogy birtokolják a Vibranium nevű fémet, aminek a használatával a földinél sokkal fejlettebb technológiával rendelkezik. Ez az egyetlen kicsike ország, és itt vetődik fel az, amit Robi az előbb megidézett, hogy van-e vajon felelőssége egy gazdag országnak abban, hogy a szegényebb országokat ellássa technológiával, pénzzel, vagy bármivel.
Nem csak az, hanem a rászorultakon hogyan kellene segíteni, milyen kell-e módon egyáltalán. Be kell-e fogadnia, tehát itt volt egyébként a
és szerintem ez, a kérdéses ami, üzenet. Ez az, amit sokan félreértenek, mert összezavarja az embereket az, hogy egy filmben feketék játszanak. Mert itt én is azt gondolom, hogy azért olyan nagyon fajsúlyosan nem arról volt szó, hogy most itt fekete színészek a feketességükről csinálnak egy filmet, mert nem erről van szó egyszerűen, hanem sokkal inkább szól arról a film, amit te is mondtál most, hogy van-e felelősségünk abban, hogy a kvázi közteherviselés az hogyan működik országok és kontinensek között, kell-e működjön egyáltalán.
Jó, akkor tehát odajukadtunk ki, hogy valójában egyetlen fontos kérdése van a filmnek, hogy ha gazdag ország vagyunk, akkor nyújtsunk-e humanitárius segítséget a kevésbé jómódúaknak, beengedjük-e a határainkon belülre őket, és adjuk oda nekik a technológiai ismereteinket. Tehát, hogy ez
de az állítás. Szerinted akkor miről szól?
Gyakorlatilag...
Nem tudom, tehát, hogy ezen kívül nem tudnék mást megmondani. Tehát, hogy és ez a kérdés az, ami miatt most így mindannyian úgy beszéltek róla, hogy fú, milyen jó...
Egy nagyon jó gondolatmenet volt az egész filmben, viszont lezárták azzal, hogy a vele szembeálló Ipse az éppen elmondta neki azt, hogy minek akkor hozzák a saját problémáikat, kész beszélgetés letudva, innentől kezdve a büdös életben nem érintették ezt a szállat, hanem már csak arról kezdtek el beszélni, hogy a tesók el vannak nyomva, gépfegyvert, géppityút, lézerrakétát, lézerűrvetőt, mindent, amit lehet, azt adjunk oda nekik, hogy gyalázzák le az elnyomókat.
És majd ennyi. A legvégén utána Csalla kiállt az ENSZ elé, elmondta, hogy hehe, valójában gazdag ország vagyunk, odaadunk nektek mindent, és elmondta azt a bizonyos mondatot, amit már idéztünk kétszer.
Gyakorlatilag amúgy ez a film nem szól többről, mint a Superman 2. Annyi különbsége, hogy Superman 2-ben a Supermannek volt ez a dilemmája, hogy ő, mint hős, akinek lehetősége van azon, hogy majdnem mindenkit a világon megmentsen, kötelessége Supermannek az a nap 24 órájában, mind a hét napján embereket megmentenie, csak azért, mert erre ereje van, vagy ő is megérdemel a magán életet, és ugye gyakorlatilag ezt a konfliktust a Fekete Párduc így országok szintjén revetíti ki, hogy itt van Wakanda, akinek rohadt sok erőforrása van, mekkora kötelessége ez, hogy mindet meg kell-e osztania, vagy hogy mennyire védheti meg úgymond a saját szuverén világát.
Ez a nagy erő, nagy felelősséggel igen. jár, örök igen. szuperhősi mantrának a kicsit globálisabb szintre emelése.
Igen, csak ezzel...
De ettől ez még ugyanúgy egy közhelyes idézet, mint a pókember.
Nyilván közhelyes, csak itt megint szerintem az a probléma, hogy igen, szerintem sem kell ezt úgy annyira ünnepelni, mint nem tudom, mint hogyha itt, amin Jézus Krisztus leszállna a mennyekből, és ilyen megmondaná, hogy mi az élet értelme, és mindenki hozsannázik, hogy végre értjük az élet értelmét, mert nyilván nem ez a fekete pártus, de ez még mindig azért elsősorban, akármilyen ilyen csúnya dolog ez egy popkulturális médiatermék.
Igen, és éppen ezért gondolom azt, hogy mivel ez egy Marvel film, ami alapvetően a lehető legszélesebb közönségnek szól, ennél többet legyen az melegek jogai, legyen az nők egyenjogúsága, legyen transzneműek egyenjogúság, vagy bárki, egyszerűen ennél mélyebbre nem fog menni. És én is, de nekem is ez a fő problémám, hogy ez az üzenet, amit most itt körbejártunk, annyira végletesen egyszerű, hogy ez nem egy spanyol viasz. Ettől még nem kell máshogyan tekintenünk erre a szuperhős filmre, mint bármelyik másikra, hanem ebben történetesen van egy darab ilyen kézzelfogható üzenet, és csá.
Igen, csak hogy nagyon sok ilyen hasonló kaliberű filmekben a Fast and Furious-tól kezdve a Csillagok háborúján át, a nem tudom, a Justice League-ig, ennyi sincsen benne, és a popkultúra meg épp azért fontos, mert tényleg az jut el a legszélesebb tömegekhez. Ezek a filmek, ezek azok a filmek, amik a legjobban képesek arra, hogy az emberek nézőmódját formálják valamilyen szinten, mert nyilván az anyám, meg a Szent Szarvas meggyilkolása lehet, hogy sokkal sokrétűbb film, de az nem fogja formálni az embereknek a nézőmódját, mert az 5 ember nézi meg, és abból 4 meg csinál podcastet annak az egy hülyének, aki még hajlandó elmenni rá. Viszont ezek a filmek ugye eljutnak mindenkihez, hogyha már egy kicsivel több van benne annál, mint hogy jön a nagy gonosz Steppenwolf, és a fehér lovag Superman agyonveri, és a jó győz a végén, és a gonosz elnyeri méltó büntetését, az azért mégiscsak egy dicsérendő dolog, még ha nem is kell tényleg annyira hozsannázni.
Igen, de ezt az üzenetet meg jól tökönrúgja az, hogy egyébként meg van egy olyan főgonosza ennek a filmnek, akinek meg egyébként teljesen naív és érthetetlen ambíciói vannak, szeretné visszaszerezni azt a trónt, amit ő jogosnak érez, és amint a kezébe kerül, mi az első döntése? Fegyverkezzünk föl mindenki. Tehát, hogy ez
nem akarja a trónt, az csak azért akarja visszaszerezni, mert ő abban nőtt fel, hogy tudta, hogy itt van ez a Wakanda, ami kurva gazdag, de ő mégis a nyomor gettóban nőtt fel, és nem értette, hogy akkor itt ez a Wakanda, akkor miért nem segít?
Oké, okay, de most ettől az igazságtalanságtól eltekintve még semmit nem változtat azon, hogy amint döntéshozói pozícióba kerül, úgy viselkedik, mint egy teljesen inkompetens valaki.
Nem, mint egy radikális ember.
Ha megnézitek, hogy igazából Killmonger hogyan döntött, és hogyan döntött a film végén T'Challa, akkor valójában arra jutunk, hogy mind a kettő ugyanazt döntötte, magyarán megosztják az erőforrásaikat a világ többi részével. Ami alapvetően különbség kettejük között, hogy még a T'Challa különböző elosztó központokat, ilyen humanitárius segélyszervezeteket hoz létre a világ pontjain, addig a Killmonger fel akarja fegyverkezni azokat, akik a tesók, akik a bradák, akik el vannak nyomva a világon mindenhol.
A egyenlőség az ő szemébe úgy kezdődik, hogy először fogjuk, leigázunk mindenkit, és majd amikor leigáztunk mindenkit, akkor majd én ott eldöntöm, hogy akkor
ki az egyenlő.
Hogy nagyon hasonló ahhoz az ideológiához, és csak ezt állítom, mint ami a film végén felsejlik megoldásként.
Szerintem nem, mert hogy a végeredménye a kettőnek tök más.
Ez egy teljesen más fólus egyébként.
A Killmongeri az arról szól, hogy
ez tehát olyan, mint a Martin Luther King és a Fekete Párduc.
A Malcolm X.
Igen, mozgalmak. Szóval ez ugyanaz a két pólus, mint a Gandhi, meg a nem tudom, másik indiai faszi, aki nem volt annyira békés.
Oké, okay, csak azért a között nagyon nagy különbség van, hogy adjunk az utolsó bronxi srácnak is egy fegyvert a kezébe, hogy utána a fehér nemtesókat legyakja, mint az, hogy egyébként mi humanitárius pontokat létesítünk szerte a világon.
Értem, Dani, hogy mit mond egyébként, értem, hogy mit mond. Mind a kettő segíteni akar, viszont ez két orbitálisan külön pólus.
Így van.
Tehát nagyon messze áll egymástól, mind a gyakorlati, mind pedig az elméleti elképzelése, de valószínűleg a fiának egyébként pont ez volt az egyik ilyen tételszerűsége, hogy van a radikalizmus, ami nagyon rossz, a végletek, amit nem szabad megtenni, ami gonosz, ami csak árt, és van a mérsékelt, megnézzük, hogy hogy meg, mint van, és akkor annak alapján installáljuk a segítségünket bele majd a társadalomba, és akkor minden rendben lesz.
Ezzel kapcsolatban két kérdésem is lenne. Az egyik, hogy egy ilyen végű filmet, aminek ugye az a lényege, hogy gyakorlatilag szint van egy olyan ország a saját vagyonáról, amiről eddig azt hittük, hogy annyi pénze van, mint nekem hóvégén Kőbányán, összesen az egész lakosságnak, annak milyen világpolitikai következményei lehetnek szerintetek ebben a filmes univerzumban, hiszen van itt egy ország, aminek a vezetői hazudtak több száz éven keresztül.
De... ott kezdeném, bocsánat, hogy eleve ennek ez nem egy valós dolog. Tehát de nem, hát gondolj már bele, eltitkolod, hogy mennyi az országot GDP-je, hát hagyjál már!
Melyen energiabúra pajzs van!
Tételezzük fel, hogy a vibránium technológia erre is alkalmas, igen. Milyen következménye lehetett tehát akkor ennek, hogy ez kiderül?
Nem hazudtak először is, mert először a filmekben, a Civil War-ban, a polgárháborúban sem tudjuk, hogy ők kicsodák, csak annyi, hogy bemennek és elmondják, hogy ők a Wakandát képviselik, ami királyság, ott van a király, elmondják a részüket, hogy mi a részük az ENSZ-ben, biztos azért valamilyen tekintélyük van ebből kifolyólag, de most itt csak annyi történt, hogy van egy országuk, amit nagyon titokban tartottak, amit ahová senkit nem engedtek be, zárt társadalom volt. Egyebek most elmondják, hogy haj, hát mi fejlettek vagyunk, gyerekek. Innentől kezdve olyan, mintha bemutatták volna, hogy mi vagyunk Atlantis.
Igen, a valóságban nyilván lenne konfliktus, hiszen ez gyakorlatilag olyan, mintha a szomszédban kiderülne, hogy mit tudom én, Csehország atomnagyhatalom hirtelen, csak eddig így elfelejtett róla szólni, de a filmekben nem lesz ebből konfliktus, azért mert majd jön a Thanos, és úgyis mindenki azzal lesz elfoglalva, és nem pedig azon fognak pöcsrágózni, hogy akkor most milyen energiapajzsuk van Wakandának, főleg, hogy a egész Wakandát azért hozták be a Marvel univerzumba, hogyha jön a Thanos, akkor a Földnek legyen valami esélye a lila izé konkrisztátor
ellen. De a Földnek így is volt esélye, mert azért dolgozták mi volt a kék négyzet. A Tesseract-tal így dolgoztak már azért fegyvereken, meg egyebeken, de
a náciké volt.
Utána pedig az amerikai náciké lett, na vagy jó, nem akkor, tudod.
Hogyha általában, hogyha egy ennyire jól nyit egy Marvel film, azt hiszem 116 millió dollárt hozott a nyitó hétvégén, és mondjuk ez a Marvel filmeknél már általában borítékolható, hogy nem áll meg egy résznél, Egy ilyen franchise. Én folyamatosan azon gondolkodtam, hogy oké, megbeszéltük ezt a van-e felelősségünk gazdag országként a szegények fölött, picit beszéltünk arról, hogy fekete testvériség, nem fekete testvériség. Miről lehet még beszélni a Black Pantheron belül a franchise során szerintetek?
Vagy a jövővel kapcsolatban?
A jövővel kapcsolatban, igen. Tehát, hogy amikor készül majd még egy következő Black Panther film, szerintem azt az Amerika kapitányban nagyon szépen végigvitték, hogy tök érdekes témákat tudott választani magának a film, még akkor is, hogyha egyébként egy szuperhős film.
Amerika kapitány szem az egyetlen olyan ebben az egész MCU-ban, meg talán a nem tudom, a Sötét Lovag óta úgy unblock, mint képregény sorozat, ami önmagában értékelhető, mint egy trilógia, amik tényleg trilógiaként működnek, és az, hogy én sem tudom, hogy mi lehet a Black Panther, mert annyira összevisszák a Marvel folytatások színvonalai, szóval simán lehet, hogy csak egy ilyen vasemberes, ilyen önismétlés lesz, simán lehet, hogy elmegy viccbe, mint a Thor, és teljesen össze-vissza, szóval, hogy tényleg nem tudom, hogy bármi lehet, valószínűleg nem lesz jó.
Én azért gondolkodtam, mert az ember szerintem az Amerika kapitánynál elég egyértelmű volt az útja, legalábbis abban a tekintetben, hogy van egy 40-es évekbeli korszak, kell akkor egy sztori arról, hogy ez a fickó felébred, ugye ez az Avengers részben. Tehát, hogy mindegyik filmben az Amerika kapitány szerepelt, az úgy önértéken is tudott működni a témája okán.
De és szerintem nekem nincsen az MCU-ban még egy ilyen karakter, akinél ezt meg lehetne tenni.
Igen. És hogy én itt a Black Panthernél valamiért mi is érzem az esélyt, de nem látom a konkrétumot, hogy mi lehet.
Igazából nem tudom, valószínűleg be lehet hozni még egy Malcolm X-szerű karaktert, aki megint máshogyan látja a feketék jogait, de nem tudom, tehát hogyha mindenképpen ilyen üzenetben gondolkodunk, akkor...
Nekem az nagyon fáj.
Én nem tudom, hogy mit lehetne.
Igen, meg az a baj, hogy
Tehát igen, az a baj, hogy egy popkulturális termékről beszélgetünk, és egyszerűen nem tud kilépni a saját kereteiből, tehát hogy ez a maximum, amit képes lehet elmondani, amit a Black Panther is képviselt, és számomra kevés zárójel.
Én nem is szeretnék igazából, hogy nem is szeretném, hogy ez az egész MCU megpróbáljon teljesen kilépni a keretéből, mert sajnálom, ki kell mondanom, van benne egy olyan infantilizmus, ami mindenkiben benne van, és ezt ő kiszolgálja, megadja neki azt, amit kell, jól szórakozunk, elmentünk, mekkora volt, aranyos volt, nagyon cuki volt, jól lőttek benne, nagyon-nagyonokat verekedtek, voltak benne fordulatok, sőt az összes szar, amit rá tudunk ilyenkor hordani erre a filmre negatívan vagy pozitív töltettel, tök mindegy, ennyi, és legyen is ez, és maradjon is ez. Én tök jó, hogy ez a Black Panther megfogott egy pici kis politikai jelleget. Tök jó, hogy a Marvel univerzum, moziverzum képes erre, és akar ilyesmire törekedni, de ne toljuk túl, vagy ha már túl akarjuk tolni, akkor azt ne egy ilyen komolyabban vehető Disney rajzfilm, oroszlán király reboot átirat formájában csinálja meg, mert a négerek nem járnak vele jól, csak vita lesz belőle, konfliktus, mert sajnos manapság most már tényleg csak pinákban, faszokban és bőrszínekben látjuk a világot meg a filmeket, tehát ilyen alapon felesleges ezt pedzegetni. Maradjon a jól megalkotott kis szórakoztatásnál, ami tényleg kicsit rajzfilmes, kicsit gyerekes, de a miénk.
Szerintem lehet több, mármint a rajzfilmes gyerekes, de hogy ezzel nekem a világon nincs bajom. Mert
nekem
hogy,
sincs, hogy, nekem, érted, ezért nem, nézem, mondom, ezért szeretem.
Ez miért lenne negatívum? Szóval, hogy meg emellett azért a Marvel filmeknek a többsége azért azok korrektül megírt, megcsinált filmek, amik mint filmek működnek, ellenben más gyerekes és rajzfilmes jellegű franchise-ok.
Félreértés ne essék, én se negatívan értékeltem ezzel. Pont azt mondom, hogy erre szükségünk van, erre ez kell, hogy legyen, ilyen kell, hogy legyen a piacon, mert ez ad egy jó impulzus.
De én se azt mondom, hogy ne legyen, csak azt mondom, hogy szerintem nem baj az, hogyha időről időre azért próbál valami mást, valami többet, kicsit valami tudatosságot, és nem mindig a nagyon komoly társadalom kritikát, vagy hogy konkrétan a Trumpra, vagy a bármilyen aktuális dologra reflektáljon, hanem hogy csak olyan érdekesebb, morális, vagy urambocsá filozófiai témákat fölvessen így a háttérbe, amiket így csak így bebedob.
Én nem vagyok az ellensége annak, hogyha egy filmnek, egy geek filmnek van többlet tartalma, sőt, szerintem egyikünk sem, mert hogy ebben a podcastben pont, hogy ezt képviseljük, hogy igen, legyen valami második, harmadik rétege a filmnek, amitől több tud lenni, mint egy egyszerű infantilis szórakoztatóipari termék. De nekem ez, amit most így rácsálunk már egy 20 perce, ez nekem önmagában nagyon kevés, és hogyha az üzenetét leveszem a dolognak, az a baj, hogy még filmként sem tud működni Isten igazából, mert tele van olyan banális hibákkal, hogy én attól falnak mentem.
Ma olvastam róla, hogy most már elég valószínűleg tényleg el fog készülni a Black Widow mozifilm, és az jutott eszembe, hogy ahogy mondjuk a Wonder Woman lehetett egyfajta, nem tudom, egy a nőiségükben megerősítést nyerő film azon lányok, kislányok vagy nők számára, akik mondjuk korábban képtelenek voltak azonosulni mondjuk a Man of Steel-lel, akkor miért ne lehetne akár a Black Panther, de akár a hamarosan érkező Black Widow egy ilyen én megerősítő film. Tehát én sokszor próbálnék onnan is megközelíteni egy filmet, hogy egy adott személy számára mit tud jelenteni. Tételezzük fel, hogy ott van egy 12-13 éves fekete srác, aki dobálja a kosárlabdát, megnézi a Black Panthert, és tegyük fel, hogy ez benne valamit mégiscsak el fog indítani, és bátorságot nyer belőle, vagy...
De szerinted mit? De szerinted mit indít el?
Ez van, hogy azt fogja látni. De a Wonder Woman esetében én tökre megértem az azonosulási lehetőségeket, tehát hogy az tényleg egy olyan karakter, ami egy kislány számára, de akár egy kisfiú számára is egy befogadható, és egy olyan karakter, akiért lehet rajongani, akit lehet tisztelni bármiért, amit tesz. De a Black Pantherben én nem találok semmilyen azonosulást. Nem, nyilván nem vagyok egy bronxi, fekete kisfiú, de akkor sem. Tehát ez a srác, ez egy király. Önértékén sosem kellett semmilyen megküzdenie, és a legnagyobb problémája az volt, hogy másfél napig hibernálva volt, mert jól leverték a vízesésnél.
Ha valamit kaphat belőle, az igazából egy illúzió lehet, vagy egy torszkép, hogy na nézd, én is ilyen királyfószer leszek, és akkor ennyi. Ez nem hasznos neki sem. Tehát természetesen lehet, engem is, mondjuk, ha ez magyarokról szólt volna ez a film, akkor ültem volna, és azt mondom, hogy jó, zsír, magyarokról szól, az írója, meg a rendezője tartotta annyira a magyarokat, hogy akkor csináljon neki egy birodalmat, vagy nem tudom micsoda. Ennyi. Igen, kész. Tehát én nem érezném magam többnek, sem magyarságomban, sem emberként, hogy most meg... Hogy mondj, ezt így most lenyomták nekem.
Abszolút, így érzem, mert hogy ez egy kamu identitás, tehát nincsen Wakanda nevű állam, bármennyire is sokszínűnek mutatja be, és kreál egy olyan fekete kultúrát ott, ami nem létezik. Tehát, hogy afrikai dolgokat mixel, és van belőle valami, de ettől még feketeként, afroamerikaiként, vagy nem tudom, bármiként, ettől még nem fogom magamhoz közelebb
érezni. Sőt, ez a film ilyen szempontból még kifejezetten káros is volt, mert sehol nem mondta ki senki, hogy öcsém, azért azok a fekete tesók nincsenek elnyomva, vagy ha el is vannak nyomva, az egy nagyon érdekes okokozati tényező miatt van.
Tehát az MCU-n belül volt Obama? Ez most egy kérdés.
Nem, nyilván ilyen bennem. Filmekben azt egyrészt hasonlítom, hogy de a Agents of S.H.I.E.L.D.-be szerepelt a elnök, de ott ilyen kamu elnök.
Aha, tehát hogy ebben az MCU-ban nem Obama. Obamát nem választották meg elnöknek.
Azért szerintem a...
De már nem Obama az elnök, azt ugye tudod.
Mindentől függetlenül...
Neki mindig az lesz.
Reprezentativitás.
Fontos, és ezt nyilván ezt úgy megnézi, hogy a filmeknek, a blockbustereknek a többsége fehér, heteroszexuális, angol száz...
Kaukázusi
férfi az esetek 80-90%-ába úgy, szóval, hogy nehezen tudjuk elképzelni, hogy valaki, aki nem ilyen, szóval például egy kínai, aki Amerikában él, és nem lát mondjuk hongkongi filmeket, vagy akár fordítva, egy fehér férfi Hongkongba, aki azt látja, hogy az összes filmben ázsiaiak szerepelnek, vagy egy nő, aki azt látja, hogy mindig férfiak, vagy egy fekete, aki mindig azt látja, hogy fehérek. Szóval, hogy nyilván ez nekik más, és nyilván nem azt mondom, hogy nyilván a vakandaiságba erősíti meg, de azért annyira nem mondanám, hogy káros, hiszen ez kb. Annyira káros a Black Panther szerintem, mint nekem fehérként a Luke Skywalker, akinek elmondhatom, hogy majd én is lehetek hatalmas Jedi.
Nem, mert viszont van egy üzenet, ami egy kettő bittel operáló néző számára nagyon komoly és nagyon erős benyomást tesz rá. Hogy igaza van.
Én sem érzem ezt azért annyira károsnak, sőt, nekem pont ez a része az, ami egy kicsit elfogadhatóvá teszi, mert hogy ez a fajta társadalomtudományi hozzáállás, amivel itt próbál operálni, hogy itt mindenféle identitásokat fogalmaz meg, és ebben ott van a személyes identitás, a csoportidentitás, a lokális identitás, és a Killmonger esetében még a transznacionális identitás is, ami ugye abban jelenik meg, hogy ő soha életében nem élt Wakandában, viszont van egy elképzelés a fejében, hogy vajon milyen lehet Wakanda. És ott van ez a wakandai identitás benne, amihez valamilyen szinten próbál azonosulni. Az egy más kérdés, hogy a maga teljesen elbaszott módján, de hogy ez is megjelenik. És szerintem ez a fontos itt, hogy ezeknek a kisrácoknak nem feltétlenül egy Black Panther-szerű karakter van, akivel azonosulni kell, hanem meg kell találni a saját személyes identitását, amiben viszont kiteljesedhet. És ez lehet a valódi üzenete számomra a filmnek.
De nyilván nem azt mondom, hogy most mindenképpen a Black Panther-rel kell azonosulni, vagy hogy ő milyen azonosulásra mért, mert nyilván például egy John Shaft, ő vele valószínűleg könnyebben azonosul a brooklyni néger gyerek, mert nyilván egy átélhetőbb figura, de ettől függetlenül például azt tetszett a filmben, vagy hát nem is, az, hát úgy hiszem, ami egy pozitívuma, hogy nem a Blaxploitation filmeknek az ilyen kurva egyszerű dinamikáját hozza vissza, hogy vannak az elnyomott négerek, van John Shaft, aki a kurva badass néger, és az elnyomó fehér ember, a The Man, aki, és akkor jön Shaft, és van, segberúgja a The Man-t. Volt a úgynevezett jó néger,
Én még
jó fekete, meg a rosszabb fekete, meg volt a jó fehér ember.
Nem, most meg nagyon a... leegyszerűsítve szerintem ez
úgy,
nincs.
Azt mondom, hogy épp ez a leegyszerűsítés, hogy szerintem nincs benne a filmben az, mint a régi fekete filmekben, hanem hogy mindenféle karakter, mindenféle bőrszínben van. És ezért kurva fontosak az ilyen filmek, mert van, aki ezen háborodik fel, hogy hát miért az van, hogy nem tudom, hogy csak az összes néger jó, és miért nincsen benne egy fehér figura, aki harcol a négerek mellett.
Hát de volt.
Ez az, hogy konkrétan volt a film, vannak benne jó és rossz emberek, de hogy mindenféle felosztásba egy csomó ember mégsem képes befogadni, és az a baj, hogy azt látják nagyon sokan, hogy van egy darab film, amiben van a fekete hős, annyira ritkák, hogy annyira kiverül, hogy akkor már rögtön propagandálják, pedig ebben tényleg nem volt ilyen jellegű propaganda.
Ennek egyébként megvan az oka. Ez egy olyan jelenség, ami azáltal generálódott, hogy gyakorlatilag, az elején is már elmondtam ennek a beszélgetésnek, hogy tényleg már a filmben szereplők, rasszok, nemek és egyebek úgy kerülnek, hogy ki legyen elégítve valamilyen virtuális kvóta ezzel kapcsolatban. És amikor már az 25. meg XY-dik érdekvédelmi szervezet, ami ki tudja, milyen etnikumot véd, vagy nem tudom, folyamatosan azért rinyál, hogy ez miért nincs meg, az miért nincs, és hogy az azért van, mert az rólunk szól, meg hozzánk szól. Onnantól kezdve a másik oldal radikálisai abszolút támadásnak vesznek még egy olyan filmet is, mint a fekete macska, vagy mi volt ez, mint a Black Panther, azért, mert úristen, ha fekete van benne, a tuti azért van benne fekete, már utálják a fehéreket. És akkor innentől kezdve vége van az egésznek. És hiába volt ez egyébként egy teljesen egyszerű film emberekről, akik Afrikában élnek, és történetesen véletlenül fekete a bőrszínük, mert Afrikában élnek, ennyi volt.
Tagja vagyok sok ilyen Marvel rajongói csoportnak, ahol rendszerint kritizálják a Disney franchise-okat, miért van benne nő, miért van benne fekete, miért volt a legutóbbi Star Wars-ba egy ázsiai szereplő, de a fekete párducot nem vették ilyen szempontból gorcső alá. Gyanítom, hogy azért, mert egyszerűen nem, tehát hogy amit te is mondtál, hogy itt kvóták lennének, szerintem ez a fekete párducnál azért nem merül fel, mert eleve egy fekete bőrű főszereplője van a filmnek, ami nyilván magával hordoz egy ilyen kulturális környezetet, egyfajta sajátságos elbeszélésmódot, stb. Szerintem egy ilyen szempontból a fekete bárdusz pont, hogy egy jó ellenpéldája tud azon filmeknek lenni, hogy lám, lehet csinálni kvótamentesen is filmet egy totálisan más rasszról, mint a fehér bőrű középkorú férfi.
Ez teljesen igazad van, én ezzel egyetértek, és örülök, hogy van ilyen, aki látja, viszont én barangoltam komment szekciókban, és már csak az a tény, hogy a fekete párduc feketékről szól, meg bocsánat, rosszul fogalmazok, fekete szereplőkkel operál, és egy Afrikában van, ahol mindenki fekete, és egymást tutulgatják, az már nekik PC. Az már nekik politikailag korrektség, mert ez a karakter, ez valószínűleg azért lett belőle most mozifilm, hogy akkor a kötelező kvóta szerint a négereket is ki kell szolgálni szuperhősügyileg. És ezt emberek gondolkodnak így, értékelik így a filmet, úgyhogy ez a rohadt fekete párduc, ez már 1972-től olyan, amilyen.
De nekem is ez a fő problémám, hogy ez a film nem próbál kiszolgálni semmit. Nincsen benne olyan hatalmas kiállás és szerepvállalás a feketénk mellett, mert hogy egyszerűen ez önértékén egy ilyen történet. A képregényekben is így lett kitalálva. Nyilvánvalóan, hogy amikor elkezdődik a filmre adaptálása, akkor ezeket a hozott járulékos dolgokat benne van. Tehát nincsen benne whitewashing, nincsen benne blackwashing, nincsen benne semmi, amit bele lehetne mosni, bazd meg, mert hogy ez a film ilyen, mert hogy ilyennek lett megírva. És éppen ezért tartok ott még mindig 40 perccel az adás kezdete óta, hogy nekem ez önmagában nem üzenet jellegű, hogy elmondjuk, hogy a nagy erő nagy felelősséggel jár.
Épp ez a kurva szomorú akkor, hogyha egy tényleg egy ennyire egyszerű film, ennyire úgymond ilyen messiásként tud hatni az emberekre, mert ez tényleg azt jelenti, hogy ilyen alacsonyan van az inger küszöbünk, hogyha csinálunk egy fekete hősről egy filmet, afrikai közegbe, belerakjuk a legegyszerűbb mondani valót, akkor már ezzel valami olyan pluszt adtunk hozzá, ami hiányzik ezek szerint a mai filmkultúrából, mert nincs meg, ugyanúgy, ahogy a Wonder Woman-nel, és csak azzal által, ami szerintem amúgy tényleg, én a Wonder Woman-nel vagyok így, szerintem az filmként egy baromi szimpla, és olyan mondjuk közepesnél kicsit erősebb képregényfilm, de azáltal, hogy egy kompetensen összerakott film egy kompetens női főhőssel, már ő mégis ezek szerint az annyi pluszt ad hozzá, mert egyszerűen nem volt másik.
Szerintem még mindig az van, hogy ez a film, ez egyáltalán nem ott, sem a Wonder Woman, sem a Black Panther nem hatna senkire, sehogyan sem, csak megnézték volna és élvezték volna a történetet, vagy nem, azzal annak a hibájával, vagy annak ellenére, hanem az volt a probléma, hogy mindegyikbe bele akarnak magyarázni valami politikai ideológiát, valamit, amivel lehet elméleteket, vagy éppen elveket alátámasztani, vagy bebizonyítani.
Szerintem ezzel meg is érkeztünk egy utolsó kérdéshez. Szerintetek a Marvel filmek közül melyik hasonlóan politikus darab a korábbiak közül? Egyáltalán politikus darabnak tekinthető a Fekete Párduc abban az értelemben, amiben most a Robi is beszélt róla, hogy valami fajta vállalást a Marvel részéről azért mégiscsak megfogalmaz a világgal szemben, ugye ez a sokszor idézett utolsó mondat is nálam erre utal például, és nekem csak az Amerika Kapitány filmek ugranak be, és közülük kiemelkedően a második, ami ugye a lehallgatási botrányokra reagált valahogyan utólag, de ez is egy ilyen kérdőjel inkább bennem, hogy reagált-e arra valójában, vagy tök véletlenül pont akkor egy időbe esett a két ügy.
Most az, hogy mennyire volt tudatos, az nem tudom, de szerintem, hogyha van politikus Marvel film, minimálisan politikus, akkor az a Fekete Párduc. Az Amerika Kapitánynál ott szem sokkal hangsúlyosabb, ott ilyen morál-filozófiai dolgok vannak sokkal inkább, mint politika, hogy ott van a Winter Soldier-ben is a Amerika Kapitány karaktere, aki képvisel egy eszmét, egy olyan eszmét, ami ő Amerikával azonosít, csak aztán ez az eszme az elmúlt 40 év alatt kihalt, megváltozott, stb., és ő, mint személyként, aki képvisel ezeket az eszméket, szembeszáll ezzel a modern Amerikával, de az szem sokkal inkább egy ilyen ott a morálon, a személyes morálon van inkább a hangsúly, és nem pedig politikai oldalakról. Akkor már inkább a Black Panther az politikus, de hát igen, tényleg minimálisan az, hogy tényleg azon a szinten politikus, hogy vagy radikalista terrorista akarsz lenni, vagy pedig jogvédő harcos. Szóval, hogy baloldali, vagy ilyen szélsőjobbos, és gyakorlatilag ez a politikai mércéje a filmnek.
Szerintem is így van, tehát Nem tudnék még egyet megnevezni, és az Amerika Kapitány filmekben is inkább azt érzem, hogy milyen a politikának és az egyénnek a viszonya. Olyan értelemben, hogy egyébként hogyan viszonyulok hozzá, és itt elvekről beszélek, hogy mi az, amit így egy ilyen általános nemzet tudatnak, vagy egy ilyen általános államba vetett hitnek képzelek, és annak próbálok megfelelni, vagy egyébként a törvény betűjének. Szóval itt az Amerika Kapitány esetében nekem inkább ez jelenik meg.
Ráadásul ez, amit most mondtál, ez ebben a filmben is ugye megjelenik, hogy a koronához vagyunk-e hűek, vagy a koronát viselő személyhez. És ez szerintem tök jó párhuzam az Amerika Kapitánnyal. Még annyi jutott eszembe, és látom a szót, Tobi, hogy szerintem amit még elfelejtünk mindig, mint politikus film, hát az a polgárháború maga, szerintem.
Hát az nekem kamu politika.
Az egyébként egy elméleti politika, egy filozofálás arról, hogy ha vannak fegyverei az országnak, vagy a világnak, akkor azt hogyan érdemes bevetni, vagy milyen felügyelet alatt. Főleg, hogyha azok a fegyverek intelligensek, mert egyébként szerintem ez a... Mi volt a... Milyen nyilatkozat volt.
Szokoviai egyezmény.
Ez a szokoviai egyezmény, ez gyakorlatilag amolyan bevethető fegyverekké redukálta volna ezeket a szuperhősöket, és az még egy elgondolkodtató elmélkedés lett volna, ha nem megy át egy Tony Stark vs. Amerika kapitány szappanoperába, ahol a múltbéli bűncselekmények miatt. De egyébként szerintem a legpolitikusabb része a Thor Ragnarök, ahol ugye Korg nem tudott elég szórólapot nyomtatni, és ezért nem tudta elindítani a felkelését.
Ezért meg lett tartva az olimpia.
Ami azért egy...
Igen, Fekete Győr Korg nem tudta elindítani az olimpia mozgalmat. Rendben.
Szerintem még a zárszóként még azért arról beszéljünk egy picit, mert a hatalmas üzenet mögött tényleg elsumákoltuk, hogy ez a film egyébként nem működik jól filmként. Tehát, hogy...
Én unalmasnak éreztem
Én szerettem az egészet, de ezt sok helyen már elmondtam, de szerintem ez az egész film tényleg egy komolyan vehető Disney rajzfilm volt, ami pont ezért volt nálam elfogadható, mint film is. Mert fel volt építve, kicsit olyan volt, és ez nekem igazából elég volt ahhoz, hogy szórakozom is, hogy így közelítjük meg a filmet, mint jót vagy rosszat, vagy minőségében jót vagy rosszat, akkor szerintem ilyen szempontból, mint film, jó volt.
Nekem pont nem. Egy kiherélt Shakespeare királydráma volt számomra, és minden más, ami ehhez hozzácsatolódik, teljesen banális. Kezdve Killmonger már előcitált törekvéseitől, az, hogy egyébként erre Black Panther hogyan reagál, folytatva azzal, hogyha ilyen kurvára technológiai fejlett egy országba, az meg akkor igazán felfedezhették volna a demokráciát is, tehát egy ilyen kamutörzsi hülyeséggel nevezik ki a királyt.
Laci, utána... te nem tudod, hogy a demokrácia halott?
De van benne igazság, hogy
de most gondolj már bele, tehát,
hogy ott megölik a királyt, egy random csávó leszúrja a királyt, és akkor hát akkor most már te vagy a király, szóval ez azért így kicsit nehezen illeszkedik
így van,
össze a...
és ezek után, miután elfogadta kvázi mindenki, hogy hát jó, rendben van, hát ez így neci, de végül is akkor oké, rendben, ő az új király.
Gondolod,
és erre
a...
Black Panther megjön, és így, nem. Én király akarok lenni.
De úgy igaza volt, mert halálig vagy feladásig tart a küzdelem, és ugye egyik sem történt meg.
De egyébként most akkor azt mondod, hogy ez az ország, ez a Wakanda nem juthatott volna idáig, ez ilyen fejlettségi szintig ezzel az királyi államformával? Ezzel a monarchiával?
Ezt nem állítom, de az, hogy ez egy hosszú távon fenntarthatatlan államforma, az egészen biztos.
Szerintem én ezzel azért vitatkoznék, mert abban az esetben, hogyha a nép ezt teljes mértékben elfogadja és magáévá teszi, és hogyha a királyok jók, mert tegyük fel az adott törzsekben egy olyan morális szentírás megy, amit mindenki nagyon komolyan vesz, és mérehatóan magáivá tesz, és ezt betartja, akkor onnantól kezdve szerintem ez egy sima liba. És
jaj, ne már! Most, hogyha történetesen a nagy Benga leverte volna az első jelenetben a Fekete Párducot, és ő lett volna a király, ez mennyiben elégíti ki a morális irányait a törzsek?
Hogy te vagy a fasz a csávó, téged
de a morális követünk. Irányokat a társadalom határozza meg, ami ebben az esetben a wakandai társadalom, és ők ezt elfogadták, hogy a király az izmos is.
Én benne vagyok abban, hogy az évi podcast folyamban csináljunk egy olyan adást, amikor fiktív politikai rendszerekről beszélünk, akár Marvel, vagy bármilyen filmeken keresztül.
Valahogy meglepően jól szórakoztam, mert pedig látom tényleg a hibáit, hogy például rohadt lassan indul be a maga az elején a cselekmény, és az elején az első, nem tudom, talán fele, de ugye nem is a Killmonger, vagy hogy hívják a főgonosz, ő föl se bukkan szinte, hanem a full egyszerű terrorista, elmebeteg Andy Serkis üldözik, és teljesen nem látni, hogy hova akar ez a film menni. Amúgy szerintem rohadt szórakoztató volt a Andy Serkis, az egyik fénypontja volt a filmnek. Emellett nem tetszettek például nekem az effektek. A látvány az szerintem eléggé fapados volt. Szóval ahhoz képest, hogy maga a hangulat, maga a világ, az tök jól nézett ki. A megvalósítás az néhol kicsit olyan idejét múltnak tűnt. A humorral sem voltam mindig kibékülve. De...
Mert hogy nem volt.
Nem volt.
Amúgy nekem nem, nekem volt. Nem is hiányzott de igazából.
Nekem sem hiányzott.
Hát de amikor ott viccelődött a kis csaj, meg
bratyó,
bratyózott.
Az egyébként nem volt vicces egyáltalán, de legalább emberi volt.
De valahogy, hogy nem tudom, valahogy én mégsem untam, pedig hosszú volt, de úgy számomra úgy működött a tempója, működtek a karakterei, érdekelt, és a vége felé, amikor szóval amikor kiderült, hogy miről is szól ez a film, és nem csak arról, hogy
nem megyek börtönbe, hanem inkább úgy gondolom, nem megyek börtönbe, mert inkább meghalok, mert nem az erről, nem is milyen élet.
Most azt, hogy a végén, igen, megint a végén, megint oda jut ki a film, ahol az összes Marvel film, hogy a piros színű hős küzd a kék színű ugyanolyan hőssel, gyakorlatilag, mint a Vasembertől a Hangyán át az összes filmmel, azzal záródik le a konfliktus, hogy a két ellentét pár megküzd egymásra, de ugye a köztes rész szerintem érdekes volt, még annak ellenére, hogy tényleg nem egy nagyon mély filozófiai vagy politikai vonulata van az egésznek, és
fogja a kezet a Valhallában a kimungerrel, aki rohadt... komolyan nem akar börtönbe menni, jó, mert inkább meghal.
Jó, rohadt kiszámíthatom, igen, az egész gyakorlatilag a Rocky 3-nak a sztoria, hogy van a hős, aztán a hőstről kiderül, hogy inkompetens, jön a Mr. T, leveri a hőst, és aztán végén visszatér a hős, és leveri a Mr. T-t, és ehhez még hozzárakták a Oroszlán királynak a hangulatát, és ennyi a film, de működött, szerintem ez egy tök jó ilyen szuperhős film. Nem a kedvenc Marvelem, de nem kell így fanyalogni mindig, Laci, hogy menjél az meg Justice League-et nézni.
Azt nem megyek.
Köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy megint velünk voltak. A Fekete Párducról beszélgettünk Mucsicska Lászlóval, Pongrácz Mátéval és Szaniszló Roberttel. Jövő héten újra találkozunk, érkezünk, addig pedig kövessétek a tartalmainkat, iratkozzatok fel a csatornáinkra, és olvassátok a cikkeinket. Én Zsotérini Dániel voltam, sziasztok!
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 A felvétel a Metu Rádióban készül.
Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt már a Roboraptor.